Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk a szívünket. Írva található az Efézusiakhoz írt levél 6. részének 10-től 20-ig terjedő verseiben. Hogy miként szól hozzánk Isten igéje az Efézusi levélből, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok meg. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekaitokat, igaz szeretettel, igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a 7 pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyílát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal, könyörögve valamennyi szentért és én érettem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Szeretett testvéreim, a bibliaolvasó ember ismeri Efézus városa megtérését. Ugyanis ez az ige szakasz az efézusi gyülekezetnek szólt. Egykor, most pedig nekünk. Az a város éppen akkor élte fénykorát, amikor Pál a megfeszített Krisztust hirdette zsinagógájában, Tiranusz iskolájában, házaknál és az utcáin. Ott állnak még ma is a híres Celsus könyvtár maradványai, és megállapítható, aki oda megy és meglátogatja ezt a ma is létező várost, megállapíthatja, hogy a korabeli építészete messze-messze a legkiválóbb volt. Az arányok és terek harmóniája, az anyagok nagyszerűsége, az alkotó nemes fantáziája bámulatba ejtő, még most is. Efézus valamikor a világ legszebb, legharmonikusabb és legtökéletesebben felépített kikötő városa volt az ókori világnak. Csak hogy az arányosság ennek ragyogó városának volt egy másik arca is. Egy sötét, démoni. Sokan ördögi mesterséget gyakoroltak, melyeket könyvek százain is rögzítettek, mármint ezeket a gyakorlatokat. Miután Isten kegyelméből az evangélium hallatán sokan hitre jutottak, Pál apostol kézrátétele által pedig betöltekeztek Szentlélekkel is, ők képezték az efézusi gyülekezetnek magját. Ezt követően Pál 2 éven át evangélizálta a várost, ami azt jelenti, hogy kőkemény munkával lefektette a keresztény hit alapjait, bevéste a szívekbe, az elmékbe, az, hogy mit kell hinnie a keresztény embernek, hogyan kell viselkednie, mi az élet gyakorlatilag a keresztény embernek, kőkemény beírta a szívükbe és az elméjükbe. Isten pedig nem közönséges csodákat cselekedett Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről és levetkezett ruhadarabokat, kefkenőt, kötény, bármilyen öltözett darabját. Azokat elvitték a betegekre, és a betegek meggyógyultak. Sőt, azt is följegyezte Lukács, hogy rátették megszállott emberekre, és azokat elhagyta a démoni erő, az ördögök kimentek belőlük. És sokan hívők közül, ez a döbbenetes, eljötték, és megvallották, és megjelentették a tetteiket, amit azelőtt tettek az életükben, azaz gyontak. Megvallották a bűneiket, a múltjukat. Még a hitre jutottak közül is sokan, akik előtte ördögi mesterségeket gyakoroltak, eljöttek, megvallották a bűneiket, és elmondták, elbeszélték az apostoloknak, akik pedig egykor egyenesen varázslással foglalkoztak, tehát foglalkozás szerint is ezt tették, összehordták a könyveiket, és mindenkinek a szeme láttára elégették, egy hatalmas mágia állt Efézus városának a közepén, és égtek az ördögi könyvek. Aztán kiszámította valaki az értékét is ennek a hatalmas, elégetett könyvmágiának. 50 000 ezüstre becsülték. 50 000 ezüst. Tudjátok ez mit jelent? Ha megpróbáljuk lefordítani a mai napra. 50 000 rabszolga egy napi munkája. Elképesztő. Így történt, testvéreim, hogy az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Halljátok az igét? Így történt az, hogy ott az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Az ige útjából elhárították ezeket az okkult megkötözöttségeket, amiből valljuk meg őszintén, hogy itt ebben a gyülekezetben is bőven van. Bőven van. Sajnos. És ha a városra terjesztjük ki ugyanezt, akkor még inkább bőven találunk olyan dolgokat, amihez Krisztusnak semmi köze nincs, de annál több köze van hozzá az ördögnek és a sátánnak. Kezdve a lekopogástól, a horoszkopon keresztül, a jövendő megtudásán át, van, aki elmegy kártyavetőhöz, hogy megtudja a sorsát, és az ördög megkötözi, és ennek az a jele, hogy ez az ember nem kíván az Isten közösségében lenni, az ördögi megkötözöttségnek mindig az a jele, hogy az ember nem kívánja kinyitni az Isten igét, nem érdekli az Isten beszéde. És úgy tengeti, lengeti az életét, sodródik a világgal. És ennek véget kéne vetni valahogy. Efézusban így tették, hogy fölismerték ezeket a megkötözöttségeket, megvallották ezeket a bűnöket, elégették azokat a tárgyakat, amelyek őket az ördöghöz kötötték, és az ige, drága testvérem, az az ige, amit itt évről évre, napi nap, hétről hétre is, ünnepről ünnepre prédikálunk, mert prédikáltatja köztetek az Úristen az ő szent igéjét. Az az ige hatalmasan megnőtt. Értitek? Hatalmas lett az emberek szívében és elméjében. Az ige, a megtartó ige, az üdvözítő ige, a vigasztaló ige, az életet adó ige, a megtisztító ige, a megszentelő ige, az örök életre újjá teremtő ige hatalmasan megnőtt. Sajnos eltérés van. Nem vörösbe élve. Ha értem, amit akarok mondani. És ez így történt. És ebből tanulnunk kell. Kívülről tehát ezt látta Lukács, amikor leírta az evangélium terjedését az egykori Kis-Ázsiában, nevezetesen Efézusban. E vázolt színfalak mögött azonban történt más is, amiről Pál maga számol be a korintusi gyülekezetben. Nekik elmondta, hogy nem emberi, hanem emberfeletti módon diaszkodott a fenevadakkal Efézusban. Ez nem mese, félreértés ne essék. Az alapigében erre találunk utalást. Ez nem mese. Igen, és fenevadakkal diaszkodott Pál, és az a kis csapat, aki hitre jutott ott Efézusban. Összefogtak a városért. És diaskodtak a gonosz ördögi szellemi erőkkel, lelkekkel. Emberfeletti módon. A városnak tehát a látványos megtérése mögött egy kőkemény szellemi háború történt, az megelőzte ezt a megtérést, ami emberi síkon, amit emberi síkon az apostol és az imádságban vele együtt küzdő társai vitte győzelemre. Hallod? Nem egyedül az apostol, hanem vele együtt imádkozunk. Ez a megtért Efézus csillagként ragyogott Kis-Ázsia gyülekezetei közt évszázadokon át. De ennek a kereszténységnek, ennek a ragyogó, győzelmes kereszténységnek az iszlám erőszakos hódítása véget vetett. A város ma is létezik Törökországban, és turisztikai látványosságként mutogatják a keresztény turistáknak. De egykori győzelmes kereszténységéről egyre kevesebben tudnak. És csak a Bibliában és az egyháztörténelem poros lapjain maradt fenn, ki tudja még meddig. És ahogy szokták mondani, a történelem ismétli önmagát. És ami megtörtént Efézussal, velünk is megtörténhet. Ha nem tanulunk mások hibájából, és ha nem állunk őrhelyünkre, sürgősen és azonnal, akkor jó, rossz vége lesz mostani állapotunknak. Nem kisebb és nem gyengébb, hanem minden idők leghatalmasabb és leggonoszabb szellemi támadásával kell ma szembenéznünk, ki nem kevesebbet akar, hanem magát, a globalizált világot, a sötétség minden eszközével uralni a lelkeket, gyötörni és végül elpusztítani. Ez a végső célja. Bugyután tagadhatjuk ennek a sötét törekvésnek a valóságát, tényszerűségét, de akkor Krisztus evangéliumát, a történelmi igazságot és a valóságot tagadjuk meg. Tág kapukat nyitva annak a pokolbeli szellemi hatalomnak, mely pusztítani és gyilkolni jött az ablakunk alá. Az ablakunk alá. Szó szerint értem. Az ablakunk alá jött. Már átjött a kerítésen is, és ott áll a házunk falánál. Ezt a gonosz szellemi erőt szöges dróttal, vízágyúval, könnygázzal, aknamezővel, puskával, golyóval, gránáttal, bombákkal nem lehet térdre kényszeríteni. Nem lehet. És megsemmisíteni sem lehet. Ahogy hallottuk az igéből, nem test és vér ellen van nekünk harcunk. Ezt jelenti, hogy itt más fegyverzetre van szükség. Nem test és vér ellen. Ez csak és kizárólag lelki, azaz szellemi fegyverekkel lehet legyőzni. Lehet felette győzelmeskedni. Ezt a szellemi fegyverzetet pedig minden jó adományok adója, ami mennyei atyánk adja. Azaz, helyesítek, adná szívesen, neked is odaadná, nekünk mindnyájunknak odaadná, ha alkalmasak lennénk annak a befogadására, elfogadására, ha készségesek volnánk rá, nyitottak lennénk rá, akkor. Egy hasonlat kedvéért képzeld el most magadat annak a katonának, akit perceken belül be fognak vetni a sivatagi harcban. Teljes fölszereltséggel. Legalább 40 kiló súlyú katonai fölszerelés van rajta. Ezt kell viselnie minden katonai katonának, a fegyvereink kívül. És képzeld el magadat így. Mi történne velünk egy ilyen teher alatt? És ezen felül hol van még a harc? Hol van még a harc? Ez csak az öltözet. Sajnos, ha ezt el tudtad képzelni, és bele tudtad képzelni magadat ebben a helyzetben, akkor semmivel sem jobb a helyzetünk és állapotunk a lelki-szellemi hadviselés területén. Semmivel nem jobb a helyzetünk. Amennyiben az itt felsorolt lelki fegyverzetet kell most magunkra vennünk, amit felsorolt Pál az efézusiaknak, a páncélt, a pajzsot, a kardot, a testet védő, a karokat, a végtagokat védő levezeket, meg a sarut, meg mindent, hogyha magadra kellene venni, szellemi síkon értve mindezt, ugyanúgy összeroppan alatt a lelki testünk, mint fizikai, biológiai testünk a ma modern fegyverzete alatt. Miért mondom ezt? Honnan tudom ezt? Hát az Isten igéjén túlmenően a gyakorlatból, a tapasztalatból. Az igazság érdekében, hogy erre te magad is rádöbbenj, az igazság érdekében egyszerű kérdésre kell válaszolnod. Kell válaszolnod. Nem nekem, nem magadnak elsősorban, hanem magadnak és az Istennek, akinek szín előtt állunk most. Tehát egyszerű kérdésre kell válaszolnod. Ez így hangzik. Naponta. Mennyi időt töltesz imádsággal, könyörgéssel, esedezéssel, kiáltással, sóhajtozással, és nem utolsóban Isten dicsőítéssel? Gondold végig. Mennyi időt szánsz a Krisztussal való közösségre? Naponta, hetente, hónaponta, havonta, évente. Mennyi időt szánsz a Krisztussal való közösségre? Mennyi időt szánsz arra, hogy hited gyökereit mélyen az Isten kinyilatkoztatott igéjébe ereszd, és rajta keresztül Krisztusba, belegyökerezve, hogy magadhoz belőle végy minden lelki táplálékot magadhoz. Erre mennyi időt szánsz? Mennyi időt szánsz te erre? Gondolj végig. A szellemi táplálékra, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével, ami az ő ajkáról elhangzott és neked mondott, azzal él az ember. Vedd komolyan, mennyi időt szánsz erre? Az ige tanulmányozására. És ha mindezzel számot vetettél most, akkor kérdezd meg azt is, hogy létedre és életedre törő ellenségeid mennyi időt töltenek azzal, mert ha fölmész az internet, a YouTube-on fogod látni, mennyi időt töltenek ők azzal, hogy erre a pusztító és gyilkos szellemi háborúra igenis fölkészüljenek. az orrunk előtt fölkészítik őket föl, gyerekkoruktól fogva. Megtanítják őket, hogy kell. Tehát, soroljuk mindezeknek az ellenkezőjét. Mennyi időt töltenek ők hamis bibliájuk mantraszerű megtanulásával, mormolásával naponta? Mit gondolsz? Hány órát töltenek vele? Azok, akik mutatják nekünk ezt. Mennyi időt töltenek vele? Mennyi időt töltenek önszugesztiós imádsággal és hamis istenük dicsőítésével? Mert sok időt töltenek vele. Sokkal többet, mint mi. Az igaz Isten imádásával. És ennél is tovább mennek ők. Kés, kardot, bozót vágott, puskát, aknavetőt, gránátokat ragadnak meg, és adott jelre, parancsszóra vakbúzgón masíroznak szent háborújukba. Vakon. Ezek tények. Nem kitalálok, nem riogatni akarlak. Távol legyen tőlem. Tények. Itt az ideje, hogy ne hazudjunk többé magunknak. Ne hazudjunk, legalább ezt az egyet ne tegyük, hogy hazudjunk saját magunknak. Csak akkor nem látod ennek a szellemi háborúnak a valóságát, ha szándékkal nem akarod látni. Nem akarsz tudni róla. Akkor nem látod, akkor nem tudsz róla. Akkor szívesen félremagyarázol mindent. Akkor szívesen másként magyarázol mindent, mint ahogy az igében megjelenik nekünk. Így hát halld. Az egyszerű, szabadító Isten megoldását, mely egy menekülésre és visszahúzódásra berendezkedett, pipogyán defenzív kereszténység helyett egy offenzív kereszténységet ajánl. És csak elmondom még egyszer az igét. És figyelj meg. Nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, harcunk, háborunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Ugye érted? Itt nem emberekkel van dolgunk, gonosz szellemi erőkkel. Annak okáért, vagyis ezért, vegyétek föl az Isten minden fegyverzetét, mindegyiket, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok, megállhassatok, mert különben meg se tudunk állni. Elsorol. Így, elfúj. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igaz lelkiséggel, és felöltözvén az igazságnak melvasába, páncélzatába. Felsorúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, annak hirdetésével. Kész vagy hirdetni Krisztust? Erre kötelez, erre szólít föl bennünket az ige. Mindezekhez fölvérén a hit pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes lilát megoldhatjátok. A Krisztusba vetett hitről van szó, a világot legyőző hitről van itt szó. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Az üd bizonyosságot sisakját is fölvedd, ami azt jelenti, hogy te tudod, hogy mostantól fogva a Krisztusé vagy, és bármi történjen veled, Krisztushoz fogsz megérkezni az üdvösségbe. Ez az üdvösség sisakja. Van ilyened? Vagy azt mondod, hogy én nem tudom, hogy mi lesz az üdvösségemmel. De amúgy nem is érdekel. Lennie kell neked üdvösség sisakjának, ha nincs szerezve. Tehát parancs. Dolgozz rajta, hogy legyen. Aztán így folytatja. Fölvegyétek, és a léleknek kardját is fölvegyétek, amely az Isten beszéde. Az Isten beszéde, az a beszéd, amit ma is hallottál, az az Isten kardja. A Bibliából elolvasott minden ige, történet az Isten kardja, mert az az Isten beszéde. Ismered? Tudsz idézni a Bibliából, ha kell? Tanultál meg kötött szövegeket a Szentírásból, hogy mint kardot magadhoz vedd és védjen? Netán még támadni is tudj vele, ha kell. Szántál erre időt? Jaj, a pap feladata ez. Ő csinálj, majd ő egyedül megvéd. Hát minek nézett a papot, az ige hirdetőt? Egy személyes hadseregnek? Nem. Mellé kell állnod. Az a feladatod, hogy tanuld meg az Isten igéjét, és legyen kardá a számodra. Aztán így folytatja. Minden imádsággal, könyörgéssel. Könyör, ez kemény. Ez nem az, hogy elmondjuk, hogy a betanult imádságot. Nem, ez kiáltás. Hogy szabadítson meg az Úristen. Hogy bocsássa meg a bűneimet. Mert ha nem, meghalok. El fogok veszni, sőt, elkározom. Mert itt a tét nem az, hogy határok változnak, hogy épületek dőlnek romba, esetleg országokat törölnek a térképről. Nem ez a tét. Félreértés, nem ez a tét. Itt a te lelked üdvössége, vagyis a te örök életed a tét. Ami többet ér az egész világnál. Itt ez a tét. A te örök életed, és a gyermekeink örök élete a tét. Ez nem semmi. De ha te magad nem hiszel az örök életben, az üdvösségedben, amit Krisztus neked megszerzett, hogy harcolj ezért? Nem tét neked akkor ez, de akkor mi marad? A keveseddél már nem fogod odaáldozni az életedet. Garantálom neked. Ez Európa nyomorúsága és betegsége. Ezért nem képes ellenállni semmilyen idegen támadásnak, ami a kereszténységét a lényében akarja megsemmisíteni. Mert már semmi nem tét. Nincs miért harcolni, barátom. Hát ide ne jussunk el. Ezért ébreszt bennünket az Úristen, hogy álljunk az őrhelyünkre. Minden imádsággal, könyörgéssel imádkozván, minden időben a lélek által, ugyanebben a dologban vigyázván, minden álhatatossággal és könyörgéssel imádkozzatok minden szentekért, vagyis egymásért. A szentek mi vagyunk? Nem azokat, akiket a katolikus egyház fölszentelt és mutogatja képeken, meg szobrokon. Ne! A szentek mi vagyunk, akiket Isten kiválasztott, mert szentnek lenni azt jelenti, hogy Isten kiválasztott, magának választott ki. Mi vagyunk a szentek. Imádkozunk egymásért. És mondja az apostol, hogy értem is, aki hirdetem a Krisztus evangéliumát, aki prédikálom az Isten igéjét, értem is, könyörögjetek! Készüljetek velem együtt az ige szolgálatára, minden alkalommal, minden vasárnap, minden ünnepnap, minden Biblia órára. Álljatok az ige hirdető mellé imádságban, kiáltásban, hogy az az ige, ami megszólal közöttünk a gyülekezetben, Krisztus legyen. Életet teremtő ige legyen. Újjá teremtő beszéde legyen az Istennek. Tűz! De ha nem teszed, akkor amit ma hallottál, mikor becsukod azt az ajtót, vége mindennek, és folytatod ott, ahol abba hagytad. Ugye? Ott folytatod, ahol abba hagytad. Ez nem jó így. Ez a tűz át kell járja a szívünket. Azt mondja Pál, imádkozzatok, így értem, hogy adassék nekem szó számnak megnyitásakor, a bizonyságtétel órájában, hogy bátorsága minden félelem nélkül, minden megalkuvás nélkül ismertessen meg az evangélium titkát, Krisztust és az üdvösségünket, amelyért követséget viselek, akkor ő láncok közt bilincsben, hogy bátran szóljam az igét, amiképpen szólanom kell, úgy hirdessem, ahogy azt kell. Semmit el nem hallgatva belőle. Nos, ehhez valóban össze kell fognunk. Mert pontosan ez az, amit támad az a szellemi hatalmasság. Hogy ez az erővel prédikál, ugye ne szólaljon meg. Se itt, se a másik templomba, se a harmadik templomba, és egyik templomba se szólaljon meg. Ez a cél. Ha hagyod, akkor ezt a célt eléri ez a gonosz szellemi erő. El fogja érni. De akkor vége mindennek. És még el is kell számolnunk Krisztus előtt. Nehogy azt gondoljuk, hogy nem fogunk elszámolni előtte. És talán közel van a nap, amikor meg kell állnunk Isten ítélőszék előtt. Az egy igaz bíró előtt, aki a Krisztus. El fogunk számolni azzal, hogy hogy bántunk ezzel a prédikációval. Hidd el, kőkeményen el fogunk számolni. Én is. Talán elsőnek én. De el fogunk számolni. Végezetül csak az Isten igével van esélyünk túlélni, győzni és megmaradni az Úr eljöveteléig. És ahogy Efézus városában az ige hatalmassá nőtt, mert most végül is ezt szerettem volna kihangsúlyozni, és győzött, ebben kell hasonlítsunk Efézushoz. És nem abban, ahogyan később a történelem során az iszlám teljesen felszámolta. Nem ebben kell hasonlítsunk rá, hanem abban, ahogy az ige megerősödött ott, és győzött. Ebben segítsen meg bennünket Isten, ami mennyei édesatyánk. Amen. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy őrhelyünkre állítottál ma bennünket. Azt akarod, hogy ne féljünk. Hogy bátorítsunk, hogy fölvegyük magunkra minden fegyverzetedet, amit nekünk szántál. Hogy hordozzuk ennek a fegyverzetnek a terhét minden nap, résen állva, örködve, imádkozva egymásért, az evangélium megerősödésért, növekedésért, hatalomra jutásáért, amely a mi oltalmunk, erősségünk és üdvösségünk. Te ezt akarod, Urunk. Végezd el bennünk ezt a munkát. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, tanítottál, figyelmeztettél. És köszönjük azt is, hogy nem csak ennyi történt ma itt, hanem odaírod a szívünkbe a te akaratodat, a te vágyadat. Mert a te vágyad az, hogy mi nekünk örök életünk legyen. Hogy mi legyőzzük ezt a világot. És ezt a gonosz szellemi erőt és hatalmasságot, amely kezdettől fogva rontja, pusztítja az embert ezen a földön. Nekünk azonban adj erőt nem csak nekünk, hanem azoknak is, akiket azért állítottál vezetőinként az élre, hogy ők jól döntsenek, jól vezessenek, tisztán lássanak, figyelmeztessenek. Köszönjük, Urunk, hogy most ilyen vezetőink vannak, őrhelyükre álltak, figyelmeztettek. Köszönjük azt is, Urunk, hogy sok katonánk ott van a határ mentén, és örködik. Erősítsd meg őket, bátorítsd őket. Üzd el a szívükből minden rettegést és félelmet, hiszen félnek, rettegnek. És a családtagok is. Üzd el, Urunk, minden félelmet a te üdvözítő kegyelmeddel és szereteteddel. Te ölelj át bennünket, védelmezzél és oltalmazzál bennünket, Urunk. Mert itt nem emberek ellen van harcunk, hanem szellemi erőt, gonoszság erői ellen, amelyek ellen a fegyver mit sem használ. Adunk, hogy belülről megváltozva, belülről megerősödve, lelkünkben megváltozva, lelkünkben megújulva, lelkünkben világossággá léve, változva, elűzzük a sötétséget. Ezért a kegyelemért könyörgünk. Az ige ilyen hatalmáért, a világosságnak, ezért a győzelméért esedezünk. Gyújts lángra, lobbants lángra a szívünket, akaratunkat, mozgasd meg, hogy azt tegyük, amit ma hallottunk tőled. Tegyük azt. itt az utolsóra, hogy ezt még megtehetjük. Hallgass meg tehát, kiáltunk hozzád, kérve kérünk, zörgetünk, könyörgünk. Bocsáss meg, hogy eddig felelőtlenül tékozoltuk az időnket, erőnket, és állíts őrhelyünkre. És hadd tegyük azt, amit ma ígédben parancsoltál, könyörögve kérvén kértél tőlünk, hadd szívleljük meg, és változzon meg az életünk. És könyörgünk, Urunk, a rettegések közt élőkért, akik a halállal néznek szembe, a betegeinkért könyörgünk, az erőtleneinkért a gyülekezetben, egy beteg testvérnőnkért kiáltunk, akit nem akarnak segíteni az orvosok, vagy már nem tudnak. De Te mindent tudsz. Erősítsd meg az ő szeretteit, hozzátartozóit, küldj szabadítást. Adj minden betegünknek felépülést és gyógyulást, hogy eljövén ebben a gyülekezetben megvallhassák azt, hogy Te gyógyító, szabadító Istenünk vagy, és örökkévaló királyunk, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy hallgassál meg minket, mennyi édesatyánk, szent fiad, amirunk Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetére ajánlom az adakozást. Tudván azt, hogy Isten szeretés megáldja a jókedvű adakozókat. Áldásra készülve testvéreim, énekeljük a 195. énekünket. A 196. elnézést. A 196. énekünket, mindegyik versét. Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi lélünk. Amen. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.